Rádióegyetem. Medzigracki Zsófia, sok kicsi sokra megy, avagy hogyan csináljunk a parányi virágporból vegetáció történetet. Előadás az ELTE őslény tanítanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. november 7-én készült.
Medzigracki Zsófiának hívnak, valóban a Természettudományi Múzeum növénytárában dolgozom, virágpor elemzéssel foglalkozom, mégpedig negyedidőszaki virágporok elemzésével. Eredetileg régészként végeztem, onnan fejlődtem tovább, vagy fajultam el, tetszés szerint választható. Később vendéghallgató voltam itt az egyetemen, a növényrendszertani tanszéken. Egy doktorit csináltam régészetből, aztán csináltam egy PhD fokozatot, viszont most már őslénytanból. Tizen sok éve dolgozom már virágpor elemzéssel. Én nagyon szeretem ezt a témát, és tulajdonképpen azt szeretném, hogy mást is egy kicsit megpróbáljak legalább fellelkesíteni a téma érdekében. Sok kicsi sokra megy, ez egy annyira adta magát ez a cím, de hát, hogy ez mit is rejt, avagy hogyan csináljunk a parányi virágpor szemből vegetáció történetet. A bükk virágporát, illetve egy bükkfát mutattam be, a virágpor szeme 30 mikron, a fa maga 30 méter. Miről szeretnék beszélni? Na hát ezen nagyon sokat törtem a fejemet, mióta Ági először ezzel megkeresett. Főleg miután azt tudtam, hogy ez egy nagyon széles érdeklődésű kör, akinek beszélnem kell, oktatók, hallgatók, geológusok, őslénytanászok. Így próbáltam összeszedni, hogy először is szeretnék egy kis elméletet adni. Azt hiszem, hogy a pollenelemzés igazán magas szinten itt nem oktatják, főleg kedves Miklós halála óta úgy tudom, hogy erre viszonylag kevesebb figyelem fordítódik. Aztán egy kis történetet is szeretnék mondani, illetve elmesélni, majd egy kis gyakorlati része lenne a dolognak, és hát a végén, hogy ezekből milyen eredményekre jutunk. Ez egy kis elmélet. Egyáltalán ugye a név, hogy is hívják? Két elnevezést ismerünk, a pollenanalízis vagy a palinológia. A pollenanalízis latin eredetű pollen szóból származik, finom szemcséjű lisztet, port jelent. Jelentősége, hogy többes száma létezik csak, ezt azért mondom, mert nagyon gyakran angol cikk írásakor visszakapom a lektoroktól, hogy a pollen után oda rakják, hogy pollens. Nem. Ez pollen, és magyarul sem igazán mondhatjuk, hogy pollenek, természetesen pongyol a fogalmazás eredményeképpen használjuk. A másik szó a palinológia, egy későbbi eredetű, illetve hát a ógörög nyelvből ered a palin szó, ami annyit jelent, hogy hinteni, szórni, viszont magát az elnevezést 1944-ben javasolták először a pollenanalízis helyett, mégpedig azért, mert arra az időre ez a vizsgálat már nem csak a polleneket, most én is többes számot használok, ugye, hanem a spórákat és más ilyen sporomorfákat is magába foglal. Miért alkalmas a pollen arra, hogy vegetáció történetet csináljunk? Egyrészt van egy úgynevezett sporopollenin nevű anyagunk, ami a pollen, spóra, falat alkotja. Ez egy költőjel megfogalmazva a biológia egyik misztériumának hívják ezt az anyagot, végtelenül ellenálló. Olyan vegyszerekkel kezeljük feltárás során, mondjuk amivel az üveget is maradják, és ez mégis megmarad. Állítólag több milliárd éves kőzetekből is ennek az anyagnak valamilyen nyomát ki tudták mutatni, pontos összetételét viszont mind a mai napig nem tudják. Valami polimér lehet, az biztos, de hogy pontosan mi, azt nem tudjuk. A másik, amire alkalmas a pollen vegetáció történetre, hogy pollen produkció van ugyebár, tehát nagyon sok termelődik. Ha tavasszal egy mogyoró barkát megpöccintünk, akkor ilyen füstöt kapunk. Az északi országok patakaiban a víz felszíne vastag összefüggő réteget alkot a virágpor, de a fenyőnél ugyanez, egész füstködöket látunk pollenből. Egy másik kérdés a pollen szóródás. Örökös probléma, hogy a mintavételi helyen talált pollen mennyiség az honnan származik. Topik közhelyszerűen emlegetik, hogy a virágpor szemek azok az óceán közepén is előfordulnak, óceánjáró hajókon mérték az Atlanti-óceán közepén, de még az északi sark fölött is van a levegőben virágpor szem. Ez valóban így is van, Viszont azt kell megjegyezni, hogy ez olyan kicsi koncentrációban, több légköbméterben egyetlen egy darab, hogy számunkra egy talajminta vizsgálatánál elhanyagolható tényezőt jelent. Honnan is származik tulajdonképpen az a pollen mennyiség, amit vizsgálunk? Van egy úgynevezett lokális mennyiségünk, ami a környező erdők törzs szintjéből, tehát a koronából azonnal lecsapódóan éri el az üledékgyűjtő helyet. Van egy regionális pollen mennyiségünk, ami egy kicsit távolabb, a lombkoronaszint fölött közvetlenül mozog az üledékgyűjtő területig, és akkor van egy távoli behurcolás, amit később, hát vagy a gravitáció, vagy pedig a csapadék mos ki a levegőből. Természetes, hogy az üledékgyűjtő mérete nagyba befolyásolja, hogy melyik komponens milyen arányban vesz részt. Egy kisméretű üledékgyűjtő, tehát egy erdő mélyén fekvő picike tavacska, az legnagyobb mértékben a környezet, a közvetlen környezet, a lokális és a regionális pollen mennyiséget tartalmazza, viszonylag kevés benne a távoli behurcolás. Egy olyan nagy üledékgyűjtő, pollencsapadékgyűjtő terület esetében viszont, mint például a Balaton, ahol egy hatalmas tófelülettel dolgozunk, a távoli behurcolásnak itt a Bakony déli vonulatait értem, mint távoli alatt, igen nagy a jelentősége. Pollen morfológia is létezik. Egyrészt a nagyon ellenálló falnak van egy mintázata, másrészt viszont a pollen szemcséken csiranyílások vannak, ezeknek különböző típusa és a pollen szemcséken különböző elhelyezkedési lehetőségei vannak, és ezeknek a kombinációja plusz a felület mintázata teszi lehetővé azt, hogy valamilyen szinten beazonosítsuk. A valamilyen szintet nem pongyolaságból használom itt. Vannak olyan virágpor szemeink, amit fajra be lehet azonosítani, ilyen például mondjuk a Plantago lanceolata, a lándzsás úti fű virágpor szeme. Gondolom, gyerekkorában csináltátok ti is, hogy ilyen jó kis csúzlit lehetett belőle csinálni, úton útfélen nő. Ennek a virágpor szeme egyértelműen beazonosítható. Nem azonosítható be például viszont a libatopfélék és a disznóparéjfélék, tehát a Kenopodiaceae és az Amarantaceae család, annyira, hogy ők még egymástól se különíthetők el egyszerű fénymikroszkópos vizsgálatokkal. Ami a szívfájdalmunkat okozza, hogy a pázsitfűfélék, tehát a Poaceae családon belül sem lehet igazán elkülöníteni jól, megbízhatóan a virágporszemeket, tehát elképzelhető, hogy egy fúrás esetén összetévesztjük a nádat mondjuk egy száraz gyep füvével. Ez a minta, ez a formavilág fantasztikusan gyönyörű. Egyszerű fénymikroszkópnál, főleg a mi mintáinkban nem annyira érdekes képeket látunk, bár számomra azok. A tölgy, a kverkus a felső képen, a lentiben pedig egy búza virágporszem látható, de ha ezeket a mintákat berakjuk pásztázó elektronmikroszkóp alá, hát akkor az ember szája tátva marad. És ha megfordítjuk utána a kérdést, eddig azt mondtam, hogy miért alkalmas a pollen, most azt kérdezem, hogy miért a pollen alkalmas. Annak idején a doktori szigorlatomat, amikor itt a folyosó végén balra tettem, akkor a vizsgáztatóm föltette azt a kérdést, hogy miben különbözik, illetve miben hasonlít a makrofosziliák és a pollenvizsgálat által adott eredmény, hogyan tudjuk ezt a kettőt használni a vegetáció történet megrajzolására. Erre a kérdésre egy válasz az több órát vehetne igénybe, szerencsére sikerült hamarabb befejezni. Az egész negyed időszaki vegetáció történet egyik alapvető kérdése. Azért a pollen alkalmasabb, mert sokfelé található olyan üledék, amiben megőrződik. Még Magyarországon is, pedig mi ebben viszonylag szegényesek vagyunk. Sokkal több ilyen üledék található, mint amiben a makrofosszília, mag, levél, szártörmelék megmarad. Azért a pollen alkalmas, mert olyan mennyiségbe fordul elő, hiszen mutattam az előbb, milyen mennyiségbe termelődik, hogy statisztikai vizsgálatokra alkalmas mennyiséget nyerhetünk egy köbcentiméter talajból. Megfelelő pollenmegőrző tulajdonságok mellett egy köbcentiméter talajból több tízezer virágporszemet lehet kinyerni, és hát ugye ezer kiszámolva mintákat már statisztikai vizsgálatra alkalmas mennyiséget kapunk. A pollenelemzésből regionális eredményeket tudunk elérni, ami nem mondható el a makrofosszíliákra, amik ugye egy mag általában ott csapódik le, ott tülepedik le, ahol keletkezik, vagy legalábbis nem megy nagyon messze, hát természetesen vannak kivételek. Tehát makrofosszíliából általában egy sokkal kisebb területnek a vegetáció történetét tudjuk megrajzolni, mint a pollenből, ami egy nagyobb egységre érvényes adatokat ad. És egy kis történetet akkor hadd mondjak el, honnan, hova is datáljuk ezt a palinológia, pollenanalízis történetét. Bár pollenvizsgálatok sokkal korábban voltak már, mégis a mi tudományunknak a kvantitatív pollenanalízisnek az úttörője Lennart von Post, egy skandináv svéd származású geológus volt, aki 1916-ban Krisztiániában tartott skandináv természettudósok ülésén egy előadást tartott, amivel, hát mondjam azt, hogy alapjában megrengette a világot. Legalábbis a világnak ezt a részét. Ő az első, aki azt állítja, hogy ez a legjobb módszer arra, hogy ő még geológiai szempontból nézi, de hogy a negyed időszak elsősorban természetesen a holocénre gondol, a holocén geológiai fejlődését, vegetáció történetét meg tudjuk rajzolni. A személyek kiválasztása teljesen önkényes, aki számomra fontos volt a tudományterületen, azokat választottam, olyan hosszú lenne a lista, mindenkit felsorolnék, aki érdemes rá, hogy erre nem vállalkozom. A másik nagyon nagy tudósa a témának Gunnar Ertmann, szintén stockholmi központtal dolgozó kutató, aki 1943-ban egy első alapvető, úgynevezett mondhatni tankönyvet ír a pollenekről, képekkel, rajzokkal ábrázolva. Később nagyon sok morfológiai könyvet ad ki, és hát természetesen neki is vannak vegetációtörténeti munkái. Johannes Iversen, ő egy dán tudós volt, aki először az ő munkássága révén vált a pollenanalízis egy geológiai tudományból egy biológiai tudománnyá. 1941-ben a Dánia kőkorával foglalkozó munkájában, illetve hát az akkori vegetációt ismertető munkájában már az antropogén hatásokról ír. 44-ben a borostyán, a magyar és a fagyöngy, tehát a fagyöngy, borostyán és a magyar, mint klímaindikátorok című munkájával klímarekonstrukciók előtt nyitja meg az utat, és 1950-ben a Textbook of Modern Pollen Analysis című munkájával, amit Knut Fégrivel közösen írnak meg, Lennart von Post után egy minőségi változást hoznak a palinológia történetébe. Ez a könyv 1950-ben jelenik meg, és a dolog pikantériája talán, hogy Lennart von Post, aki egy eléggé nagyon merev ember lehetett, ő hosszú ideig elzárkózik az ő iskolájában felnőtt kutatóknak a modern nézeteitől, és 1950-ben, amikor ez a pollen határozó megjelenik, akkor egy cikkben leírja egy lovagi gesztussal, hogy igen, belátja, hogy az idő túllépett rajta, és hogy ez a modern palinológia, és ez a jövő. És a dolog pikantériája, hogy Lennart von Post életében ez az utolsó publikált munkája, 51-ben meghal. És akkor térjünk át egy kicsit Magyarországra. Magyarországon Mőz Gusztáv nevét szeretném megemlíteni, aki nem volt palinológus. Botanikus, mikológus. Egyrészt azért említem meg, mert a Természettudományi Múzeum növénytárának volt a vezetője, de ami a pollen szempontjából lényegesebb, hogy 26-ban a természettudományi közlönybe ismerteti Lennart von Post eredményei alapján a palinológia, a pollenanalízis lehetőségeit, és ezt írja, jó volna, hogy rövidesen a mi hazánk is belekapcsolódna ebbe a munkába. 1928 és 30 között egy bécsi tudós, Otto Kinzler végez már vizsgálatokat a Dunántúlon, a Hanságban, a Vindornyai medencében, illetve Balaton környékén, ami 1936-ban megjelenik. Viszont akit a magyarországi palinológia igazi atyának lehet tekinteni, ő Zólyomi Bálint. Zólyomi Bálint 1930-ban a bölcsész doktori értekezésében Egerbakta nagy és kismohosok pollenanalízisével foglalkozik, majd 36-ban megírja a 10 000 év története virágporszemekben, ami egy első vegetáció történeti áttekintés a Kárpát-medencére, illetve 52-ben az akadémiai székfoglalójába a Balaton medrébe végzett fúrásokból rajzol meg vegetáció történetét. A Balaton Zólyomi Bálintot egész életébe elkíséri, mint kutatási terület, 52-től, hát 48 táján indulnak a vizsgálatai, egészen a 70-es évekig végez fúrásokat, elég sokat publikál belőle, sajnos azt kell mondani, hogy az általa végzett 30-valahány fúrásból talán 4 vagy 5, ami közlésre került végül, és a többi mind kéziratos lapokon a számolások vannak meg. És akkor térjünk át egy kicsit a gyakorlatra az elmélet után. Mit is csinálunk, amikor neki indulunk, hogy valamilyen vegetáció történeti vizsgálatot végezzünk pollen alapján? Az első kérdés, hogy mit akarunk vizsgálni. Tehát természetes, hogy melyik területen akarok vizsgálódni, és hol van a megfelelő üledék. Sajnos Magyarországon ez a kettő kölcsönösen hat. Gyakran a hol van a megfelelő üledék kérdés az első, és akkor megmondom, hogy azon a területen mit akarok vizsgálni. Nem tartunk ott, hogy mindenütt legyen megfelelő üledékünk rá. És a helykiválasztásnál felmerül a pollenszállítódás kérdése, esetleg egy olyan területről van szó, ahol egy befolyó víz behozhat környező területről, vagy pedig pont az, hogy a Balaton esetében az egész Bakonynak a déli vonulatának a pollen csapadékát fogjuk vizsgálni. És akkor van a mintavétel, ami többféle lehet. Na most nézzünk meg erre néhány gyakorlati példát. Hát az első a helykiválasztás, a kutató kimegy a terepre, és kellő figyelemmel körülnéz, hogy na melyik is lesz a legalkalmasabb. Kiválaszt egy minden szempontból megfelelő helyet, utána elkezdenek fúrni. Hát megbeszélés és neki veselkedés után lassan már 5 méter mélységbe tartunk. És aztán nagyon örülünk, hogy ilyen szép mintáink lettek a dologból. De hát nem csak így, hát furunk mi máshogyan is, furunk télen jégről, Kis Balaton főnyed, de furunk nyáron is. És hát a gépesítés sajnos ott még van némi hiányosságunk, ez nem egy antarktiszi expedíció, hanem a geofizikai tanszék fúrása a Balaton jegén. De veszünk Metszeteből is mintákat, ez Tata Porhanyó bánya, ahol egy ilyen 70-90 cm vastag talaj van a két travertino réteg között, és ilyen mamutcsontok lógnak ki a falból, időnként az ember jól bele is veri a fejét. Felszíni mintavétel is létezik, ez általában mohapárnákból mossák ki az egyéves pollencsapadék eredményét. Ez arra jó, hogy összehasonlítva a környező erdővel, vagy környező növényzettel, egy kapcsolatot tudunk teremteni a vizsgált pollenmennyiség és a forrás között. És hát akkor van egy úgynevezett volumetrikus pollenvételi megoldás is. Ezt elsősorban arra használják, amikor a levegő virágportartalmát mérik, elsősorban allergia vizsgálatokra, viszont nagyon jól felhasználható vegetáció történeti vizsgálatoknál is, hiszen ez egy magasabban elhelyezett pollencsapda, tehát ez a levegőben 10-15 méter magasságában előforduló pollenmennyiséget szűri ki, szintén információt kaphatunk arra nézve, hogy ami vajon nekünk az üledékben van, az honnan származik. Na és eddig tart a munka terepi és költői része, vagyunk a természetben, és nagyon élvezzük a dolgot, és hát ugye abszolút komfortos érzést tölt el minket. És hát akkor a végén, amikor a mintákat behozzuk, mintabontás, a mintabontás után jön a laboratóriumi feltárása. Az első lépésnél a fúrás magokból kivesszük az 1 köbcentiméter talajt, ehhez egy bizonyos kontrollanyagot, általában likopódium tablettát adunk, ami arra jó, hogy egy adott pollenmennyiséget bejuttatunk a mintákba. Tehát egyrészt tudjuk mérni, hogy esetleg a feltárás során csináltunk-e valami hibát, amivel elvesztettünk pollent, a másik pedig az, hogy utána tudjuk mérni azt, hogy valójában a talajban mennyi virágporszem volt eredetileg. Sósavas kezelés, sokféle módszer van, mindig a megfelelő talajra kiválasztva, és hát a vége az egésznek, amikor a mintákat glicerinbe vagy szilikonolajba tároljuk. Egy ilyen folyamat, ez több napi munkát vesz igénybe, természetesen nem egy mintával általában 16-ból indulunk ki, attól függ, hogy a centrifugában mennyi cső van. Amikor a feltárás megvan, és a mintákat először a mikroszkóp alá tehetjük. Bevallom őszintén, az én számomra mindig ez a vizsgálat legtorokszorítóbb része. Ugye addig elmentünk a terepre, beleöltünk emberi erőt, időt, pénzt, még akkor is, ha csak a kiszállást és a benzint kell kifizetni. Készítettük a mintákat, behoztuk. És amikor az első cseppet kirakja az ember a tárgylemezre és belenéz, akkor látja igazán, hogy egyrészt van-e benne pollen, tehát érdemes volt idáig az egész elkövet, elegész munkám. És akkor jönnek az első képek, akkor az ember elvarázsolódik, én legalábbis elvarázsolódok, és valahogy visszacsöppenek az időbe. Lehet, hogy nem egy tudományos, de én nagyon szeretem, amikor az első napokba ugrálok a mintasorozatba. Veszek egyet föntről, veszek egyet középről, veszek egyet lentről. Jó, itt izgi, akkor ennek megyek egy kicsit utána, annak megyek egy kicsit utána, és hát a végén lesz belőle egy táblázatom. Egy speciális pollen táblázatkezelő, illetve diagramrajzoló programmal dolgozom, ezt a lengyelek fejlesztették ki, végtelenül jól használható. Ez a Keszthely úsztató majori szerintem egy nagyon jól megvizsgált anyagnak a táblázatának egy oldala. 88 taxont, 81 mintát határoztam meg, és összesen 189.666 darab pollent határoztam. Összeadtam tegnap előtt direkt a táblázatba szereplő pollenszámot. Ha kinyomtatnám, ez egy 20 oldalas táblázat lenne Excelből. Az eredmény utána, hogy kapunk egy pollendiagramot. A pollendiagram első lépésben mindig abból áll, hogy mélység alapján, tehát a függőleges tengely mindig a mélység, és sok-sok diagram van egymás mellé rakva az egyes növényi fajok sorrendjében. De általában szeretnénk azt tudni, hogy ezek a mélységek, ezek az események, amik tükröződnek egy pollendiagramban, mikor történtek. Erre csak abban az esetben van igazán jó lehetőségünk, ha volt lehetőségünk és elsősorban pénzünk arra, hogy abszolút kormeghatározást, a mi esetünkben radiokarbon kormeghatározást végeztessünk. Ha kellő mennyiségű radiokarbon adat áll rendelkezésünkre, akkor megtehetjük azt, hogy ezt a mélység görbét időre áttransformáljuk. Általában sajnos a magyarországi radiokarbonoknál majdnem mindig van egy időszakunk, amikor valami miatt, hogy ez most szennyeződés, mérési hiba, de visszafordulnak az adatok. Tehát egy magasabban lévő réteg a sokkal idősebb, mint esetleg egy fiatalabb. A két adatsor az teljesen azonos. Viszont az, hogy én utána hogyan húzom be a kalibrációs görbét, az már a kutatón múlik. Az első esetben kihagytam ezt a mintát, és kihagytam az értelmezésből ezt a radiokarbon adatot. A másik esetben ezt a két kiugrót hagytam ki, és ezt vettem érvényesnek. Ez annyit jelent, hogy erre az időszakra változtattam meg az évszámokat. Hogy ezt az ember milyen meggondolásból és hogyan csinálja, ez részben szubjektív, részben pedig annak az eredménye, hogy előttem van egy hatalmas pollentáblázat, általában már előttem van egy mélység alapján megrajzolt, nagyon részletes diagram, és megpróbálom megtalálni a legvalószínűbb, a valóságot szerintem legjobban megközelítő lehetőséget. Bármilyen mélységadatnak korra való átfordítása biztos, hogy ilyen hiba lehetőséget tartalmaz. Viszont, ha ezt megcsináljuk, akkor lehetőségünk van rá, hogy a grafikonunkat már nem mélység alapján, hanem kor alapján osztjuk be. Ennek az a lényege, hogy ebben a pillanatban lesznek a grafikonok összehasonlíthatók különböző területeken. Tehát akkor tudjuk megmondani, hogy a Kis-Balaton esetében, a déli részén, Fűnyed határában egy esemény 7000-be következett be, Keszthely úsztató major pár tíz kilométerrel északra, pedig mondjuk 6800-ban. Ez egy kis terület, de ennek alapján tudjuk összehasonlítani utána mondjuk az Alföld vegetáció történetét a Dunántúl vegetáció történetével. Egy pollen diagramban mindig vannak zónák. Keszthely úsztató major durván kalibrált adatokkal időszámításunk előtt 11 000-ig tartott a fúrásunk. A legalján egy fenyőnyír uralmat figyelhetünk meg, ez még a jégkorszak legvége. Hasonló növényzet lehetett, mint a képen látható. A következő esetben már azt látjuk, hogy megjelennek az első úgynevezett széleslevelű lombosfák, a tölgy, a hárs, a szil, mogyoró. Míg a fenyő és a nyír uralkodik, de már nagyon jól megfigyelhető, hogy a tölgy és főleg a szil milyen intenzíven tör előre, és egyre jelentősebb a mogyoró is. Picit csökken a lágyszárúak aránya. Tehát itt egy változást figyelhetünk meg az erdőkben. A következő időszak, amikor egyértelmű, hogy a lombosfák előre törnek, sőt a bükknek is egy jelentős csúcsát figyelhetjük meg, és ami lényeges, hogy a lágyszárú növények nagyon visszaesnek, ez az az időszak, amikor Magyarországon a leginkább záródnak az erdők. Ez a kép természetesen nem abban az időben, hanem jelenleg az emplénben készült, de hasonló erdők boríthatták Magyarország legnagyobb részét. Ismét van egy olyan szakaszunk, amikor a non-arboreál pollen, tehát a lágyszárú növények virágpor mennyisége megnő, és jelentős visszaesést találunk bizonyos fák esetében. Valószínűleg itt már nem csak klimatikus, hanem antropogén okokból is megritkulnak kicsit az erdők. A kisbalatoni szelvényeink sajnos időszámításunk előtt 1700-1800 táján lezáródnak, a fölötte lévő réteg valószínűleg erózió hatására teljesen elpusztult. Ebben a korszakban már jelentős régészeti lelőhelyek nagy mennyiségben vannak a területen, és ez az időszak már a fémek időszaka, tehát egy erdőírtás fémeszközzel lényegesen könnyebb, mint a kőbaltákkal. Aztán, ahogy az időbe haladunk, egyre inkább elérjük a jelenlegi, mai vegetációt, és hát az időben még tovább lépve pedig a jelenlegi kellemes környezetünket. Kérdés, hogy vajon egy pollendiagramban mennyire tükröződik a valóság? A pollendiagramban a számolt értékeket vesszük figyelembe elsősorban. Viszont nem tudom, mennyire emlékeznek rá, az elején mutattam, hogy melyik fa mennyi pollent termel. Igen nagy köztük az eltérés. Szintén skandináv tudósok, dánok voltak azok, akik hosszú évtizedek mérései alapján 1970-ben publikálták a különböző fafajok relatív pollen produkcióját. Nagyon nagy óvatossággal kezelve az adatokat. Dániára vonatkozik, nem Magyarországra, zárt erdőre vonatkozik, nem pedig egy felszakadozóra. Csináltam egy olyan összehasonlítást, hogy ezek alapján, a korrekciós számok alapján elosztottam, illetve felszoroztam a pollen termelést. A bükköt vesszük egynek, és ha a bükk egy, akkor a erdei fenyő az négyszeresét termeli. És abban az esetben, amikor ugye ezt a két görbét, ugyanazt a két sort ábrázolja, összehasonlítom, akkor egyrészt feltűnik, hogy egy konvertált érték esetében mennyivel kevesebb az erdei fenyő, később a tölgy értéke a valóságban sokkal alacsonyabb, mint a számolt tölgy érték, és ami szintén nagyon jelentős, hogy maga a bükk. Az első esetben viszonylag alacsony értéket képviseli, a második esetben pedig egy sokkal magasabbat. Ennek abban a pillanatban van jelentősége, amikor megpróbálunk egy pollendiagramból egy hajdani erdőösszetételt megállapítani. Az első esetben nyugodt szívvel azt mondhatjuk, hogy ez egy tölgyerdő, ami egy kevert tölgyes erdő, uralkodó a tölgy benne, van benne némi hás, némi szil, némi kőr is, és hát valahol magasabb térszíneken jelentős mennyiségben előfordul a bükk. Abban a pillanatban, ha a második ábrára nézünk, akkor már viszont ugrik az egész elképzelésünk, mert abban a pillanatban azt kell mondanom, hogy van egy kevert tölgyes erdőnk, amiben az uralkodó a hárs és a kőr is, és a tölgy messze nem játszik akkora jelentős szerepet, és igenis van egy nagyon jelentős bükkösöm. És ez a bükk mennyiség már nem egy távoli hegyvidékről jön. De ha ma körülnézünk a Dunántúlon, akkor nagyon hasonló növénytársulásokat megtalálhatunk. Dél-Dunántúlon, a Dél-Zalában olyan hársas bükkösök fordulnak elő, hogy szinte kizárólag ez a két fafaj pollenje alkotja a pollencsapadékot. És hát ugye eddig vettük végig, hogy miket látunk, de hát mi is történt a növényzettel a negyed időszak folyamán. A negyed időszakban eljegesedések és eljegesedések közötti felmelegedések váltják egymást. Az eljegesedések idején az északi jégtakaró délre húzódik, és a magas hegységeket is jég borítja. A növénytakarót a jégtakaró és a magas hegységek között, jelen esetünkben mondjuk az északi jégtakaró és a Kárpátok között, sztyep növényzet, tundra növényzet, időnként némi fával tarkítva borítja. A hegyek déli részén sztyep növényzetet találunk tűlevelű fákkal, illetve hát a földközi tenger partvidéke felé közeledve tűlevelű erdők, lombos erdők, lombhullató lombos erdők, illetve egész a tengerparton, a legmelegebb helyeken örökzöld erdők fordulhatnak elő. Az eljegesedések közötti interglaciálisokban a jég visszavonul, visszahúzódik, és a tundra növényzetet tajga, kevert erdők, lombos erdők, illetve hát a hegyvidéken természetesen ez magasság szerint megismétlődik, illetve a hegységtől délre lombos erdők és a földközi tenger partvidékén pedig mediterrán erdők borítják. Hogy pontosan hányszor történt meg ez a vándorlás az elmúlt 2,5 millió évben, ez kérdéses, de nem kevésszer. Nyugat-európai adat, ott számol, általában ők számolnak ilyeneket ki, hogy a fa nemzetségek hogyan változtak a negyed időszakban a számuk, tehát tulajdonképpen hogyan szegényedett el Európa növénytakarója. Míg a pliocén végén több mint 45 fa nemzetséget ismerünk, ez az utolsó interglaciál, tehát holocén előtti utolsó interglaciálisra, az Émian interglaciálisra vonatkoztatva már csak 15. Tehát egy harmadára csökkent. Egyszerűen nem bírták ezt az ide-oda vándorlást, és nem tudja elfoglalni helyet. Mi történik egy glaciális-interglaciális cikluson belül a növényzettel? Először is van ugye egy glaciális fázisunk, a kör elosztása pusztán technikai, messze nem fedi az időbeli arányokat. Hát van egyszer egy kriokratikus fázisunk, amikor nagyon hideg van. Ez az az időszak, amikor Magyarországon helyenként most már vannak adataink rá, hogy szorványos fákkal benépesedett valamilyen szintű tundra növényzet lehetett, illetve hát ebben az időszakban vannak füves pusztaságok, de szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarországon még ezekben az időszakokban is valahol, valamilyen foltokban, de voltak fás társulások. Interglaciális ciklus első része, amikor az erdők elkezdenek visszatelepülni, illetve betelepülni a jég által szabadon hagyott helyekre. Olyan fák alkotják ilyenkor a növénytakaró legnagyobb részét, mint például a nyír, nyár, fűz, amelyeknek a reprodukciós képessége magas. Fiatalon fordulnak termőre, sok magot hoznak, nagyon gyorsan terjednek. 1000 méter évente megtesznek, persze nem az, hogy egy fa fogja magát és arrébb sétál 1 kilométert, de végeztek ilyen méréseket, és azt kellett megállapítani, hogy rohamos gyorsasággal terjednek ezekkel. Gyorsan nőnek ezek a fák, nem produkálnak komoly árnyékot, tehát az aljnövényzet felnőhet. A középső fázis, az úgynevezett mezokratikus fázis, amikor a széles levelű lombos fák, tehát a tölgy, a szil és a hárs veszi át az uralmat, ezek reprodukciós képessége már alacsony, időskorba fordulnak termőre, lassabban terjednek, lassabban nőnek, és árnyéktűrők, tehát kialakulhatnak az erdőben az zárt lombkoronaszintek. És hát a harmadik fázis, ami egy interglaciális ciklust lezár, ez az úgynevezett oligokratikus fázis, amikor lombos fák közül a bűk, és nyitva termők közül a luc és a jegenye fenyő az, ami átveszi az uralmat. reprodukciós képességük közepes, időskorba fordulnak termőre, terjedési sebességük lassú, lassan nőnek, árnyéktűrők és stressztűrők. Tehát az interglaciális ciklus végén beálló klimatikus változásokat jól tudják tolerálni. Milyen eredményeket kapunk ezekből? A leglátványosabb az úgynevezett izopollen térképek, amikor egy-egy területnek a növénytakaró változását ábrázoljuk. 1935-ben Vladislav Schäfer, lengyel botanikus volt az, aki először ezt az izopollen ábrázolást bevezette. Ő a lucvenyőnek a lengyelországi elterjedését vizsgálta. 1983-ban jelent meg az első olyan könyv Brian Huntley and John Burks szerzőségéből, ez egy kétkötetes, ilyen vastag, itt megvan egyébként a könyvtárban, ami térkép sorozatokon Európának a elmúlt 13 ezer évre visszamenő vegetáció történetét és a fajok elterjedését mutatja be 500 éves időszeletekbe. És a legújabb könyv, ez ami 2004-2005-ben jelent meg, Magdalena Raskaya-Sjevicova és társai kiadásában, ezt a Krakkói Paleobotanikai Intézet adta ki, Lengyelországot dolgozzák föl. Egy útmutató munka lehet, számítógépes térképrajzolással, adatbázisok és speciális programok kezelhasználatával. Lengyelország területére több mint 200 pollendiagramból válogattak erre, több mint 200 radiokarbonnal datált pollendiagramból, és ebből 190 valamennyit vettek igazán figyelembe, amikor a térképeket megrajzolták. Vegyünk egy pillantást Európának egy domborzati képére. Hol van esélyünk, és miért van ott esélyünk arra, hogy egy negyedidőszaki vegetáció történetét meg tudjunk rajzolni? Természetes, hogy folyamatos szelvények nem lesznek a Kárpátoktól északra eső területeken, hiszen hajdanában valamikor a jégmozgás letarolt területeket. Ennek ellenére újabban egyre több olyan egykor jéggel borított területről tudnak korábbi periódusokból nagyon, nagyon eredményes, nagyon jó pollendiagramokat hozni, természetesen negyed időszakra vonatkoztatva. Nagyon jó esély van rá, és hát nem csak esély, hiszen csinálják is, Közép-Itália. Közép-Itália kráter tavaiban nagyon hosszú szelvényeket találnak. Ha jól emlékszem, akkor olyan 700 ezer évet felölelő szelvényeket tudtak meghatározni. Nagyon jó az esély rá, és csinálják, Görögország. Görögországban szintén vannak olyan lelőhelyek, Tenagi Filippon például, ami több százezer évet foglal magába egyetlen egy pollendiagram. De meg kell, hogy mondjam, hát ez ugye Európa, hogy jelenleg nagyon komoly vizsgálatok folynak Közép-Amerikába, óceánmélyi fúrásokból, ahonnan még hosszabb fúrássorokat kapnak, és hát legutóbb tavaly nyáron Granadában volt a palinológiai világkonferencia, ahol bemutattak egy ilyen fúrást, több mint 10 évbe került csak az analizálása a mintának, mintasornak. A Kárpátok védőgyűrűje tette valószínűleg lehetővé, hogy Magyarország végig a negyed időszak folyamán, a pleisztocén folyamán egy refugium területnek, a növényzetnek, egy menedékhelyének számított. Olyan lelőhelyeink vannak, ahonnan fás növényzetet találunk a utolsó eljegesedés leghidegebb időszakából is. Figyelmet érdemelne ez a terület, annak ellenére, hogy sajnos nem nagyon kutatott. Magyarország egy nagyon izgalmas botanikai terület. Récens botanikába is. Ennyire sokféle, ilyen kis területen nem fordul elő még igazániból Európába. És nem csak a jelenlegi botanikába, hanem a paleobotanikába is egy izgalmas terület, hiszen ez a földrajzi adottsága végig a negyed időszak folyamán megvolt. Nagyon kevés az adatunk. Egyszerűen azt kell mondjam, hogy szinte siralmas, hogy milyen kevés, jól megvizsgált fúrássorozattal rendelkezünk Magyarország területére vonatkozva. Nagyon sok még a tennivaló, és a negyed időszaki vegetáció történet kutatása nem egy személyes játszma. Erre a következő, ezt sokat gondolkodtam ezen a mondaton, de a következők miatt tettem be. Egyrészt több esetben ért már olyan kritika, hogy miért nem egymagam publikálok, miért társszerzőkkel. Végig böngésztem a negyed időszaki nyugat-európai, hát az úgynevezett nagy folyóiratokat. Gondoltam rá, hogy csinálok egy statisztikát, de abba belefáradtam. Egy szerzős cikk a könyvismertetés, és esetleg egy lektori szalutem. De találtam olyan cikket, ahol a szerzők névsora egy oldalt foglalt el. Ma már nem lehet, hogy csúnya szóval mondjam, eladni nívós folyóiratba azokat a negyedidőszaki vegetációtörténeti publikációkat, ami csak egy területtel foglalkozik. A lényegeit viszont ennek az, hogy igenis csapatmunkára van szükség, és egy összefogott, jól összefogó csapatmunkájára. És jó lenne, ha lennének még fiatal palinológusok, mert nagyon-nagyon kevesen vagyunk a nagyon sok munkára. Hát nem tudom, hogy vége lesz ennek, vagy pedig tényleg van még esélyünk arra, hogy csinálunk Magyarországból is egy hasonló izopollen térképsorozatot, mint amit a lengyelek meg tudtak csinálni. És hát köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Medzigracki Zsófia, Sok kicsi sokra megy, avagy hogyan csináljunk a parányi virágporból vegetáció történetet. Előadás az ELTE őslénytani tanszék Handken körének szervezésében. A felvétel 2005. november 7-én készült.